Egy éve kancellár Friedrich Merz. A május 6-ai évforduló kapcsán adott interjúkban úgy nyilatkozott, hogy az első éve sikeres volt. A németek azonban távolról sem osztják ezt a véleményét. A felmérések szerint Merz jelenleg minden idők legnépszerűtlenebb kancellárja. Pedig hivatalba lépésekor ambiciózus célt fogalmazott meg, Németországot újra Európa vezető hatalmává teszi. Fellendíti a gazdaságot, visszaszorítja a migrációt, megreformálja az egészségügyi, szociális és nyugdíjrendszert. Mit sikerült teljesítenie, mit és miért nem tud megvalósítani? Milyen helyzetben van most a német gazdaság, és hogyan hat mindez Magyarországra? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával, akitől azt is megkérdezem, hogyan befolyásolja a magyar kormányváltás a két ország kapcsolatát. Köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Friedrich Merz egy éve van kancellári pozícióban. Nagyon fontos ígéretekkel indította el egy évvel ezelőtt a mandátumát. A legfontosabb ígérete a gazdaság fejlesztése, a második a migráció visszaszorítása, a harmadik pedig a szociális reformok, egészségügyi terület, nyugdíjrendszer reformja. Vegyük sorra, a legfontosabb ígérete a gazdasági fejlesztés volt. Azt mondta, hogy Németország világreformáló képessége a gazdasági erejétől függ. Mit sikerült teljesíteni ezen a területen?
Friedrich Merz kormánya 2025. május 6-án lépett hivatalba, és valóban hangzatos ígéreteket tett, de ennél több ígéret is hangzott ugye el. A kampánynak az egyik középpontjában az állt, hogy felelősen gazdálkodik az állam, az állampolgárok pénzével. Azaz a hitelfelvételt ugye 0,35%-ban maximalizálják. Ez egy régi szabály, amit a régi kormány nem tudott sose betartani, és emiatt bukott meg, de sajnos ebből nem lett semmi, hisz pont még kormányba lépése előtt egy alkotmánymódosítással ezt a szabályt megszüntették, és egy nagy adósság kezdésbe kezdett a német kormány, még nem is volt hivatalba, azaz etéren már nem működtek a dolgok, és a gazdaság élénkítés és a szociális kiadások megnyírbálása tekintetében is inkább csak felismerés van a CDU-CSU részéről. Friedrich Merz okosan jól megfogalmazza a problémákat, de politikai cselekvés nem következik, hisz a CDU-CSU pártszövetség a szociáldemokratákkal van egy koalícióban, és ez a koalíció nem teszi lehetővé, hogy ilyen téren előrelépéseket tudjanak elérni, hisz a szociáldemokraták sok téren rálépnek a fékre, és nem engedik ezeket a reformokat. És említette ugye a migrációt, a migráció területén inkább csak látszatintézkedésekre került sor, hisz a határellenőrzések nagy mennyiségű migráns már nem tartóztatnak fel, a kitoloncolások számát minimálisan növelték, de még mindig nem ért el azt a kívánt szintet, ahol már tényleg egy fordulatról beszélhetnénk. Azaz itt is inkább azt mondhatjuk, hogy a problémát felismerték, látják, hogy mit kell tenni, de óriási előrelépés nem tapasztalható etéren sem.
Visszatérve még egy pillanatra a gazdaságra, nem is egy pillanatra, hiszen a német gazdaságtól mi magyarok is eléggé erősen függünk, úgyhogy ez bennünket is érint. Most milyen a német gazdaság helyzete? Ugye az ipar is sokáig akadozott, ellátási láncok problémái miatt, energetikai gondok miatt. Az okokat is kérem, hogy mondja el, de hogy hogyan áll a német gazdaság, és mit éreznek ebből a német emberek?
A német gazdaság természetesen még mindig egy nagyon erős gazdaság, Európának a legerősebb gazdaság, és világ színvonalat képvisel, de sajnos stagnál. Évek óta nem történt előrelépés, és 0,3%-os GDP növekedés gyakorlatilag egy stagnációt jelent.
Bocsánat, ez az európai átlaghoz képest, ami 1,5%, nagyon alacsonyan van.
Igen, ez egy nagyon alacsony érték, az egyik legrosszabb az Európai Unióban, és nagyon rossz hír ez nekünk, hisz mi a német gazdasághoz ezzel szállal köthetőek vagyunk. A járműipar nagyon nehéz helyzetben van. A 2016-os, 17-es legmagasabb értékhez képest a produkált járművek száma 30%-kal visszaesett manapság. Az elektromobilitásra nem találták meg a választ, és ez csak kis részlete a sokszínű problémáknak, amit a német gazdaság összehozott. Beszéltünk az energiaválságról, ugye a zöld átállás nagyon forszírozta még a régi kormány, de a jelenlegi is. Atomenergiaműveket kikapcsolták, orosz energiát nem importálnak, nagyon megbízhatatlan az energiaellátás már Németországban, és drága, és ez is együtt a sok strukturális kérdéssel egy hátrány a német piaci versenyképesség tekintetében. Sok német cég úckodik a magas bérkiadásoktól, ez Németországban már régóta egy probléma, most már magas energiakiadások vannak, sőt, a strukturális, infrastruktúrális problémák is ott vannak, mi több, magas bürokrácia, magas adók, mindez nem teszi lehetővé azt, hogy a német cégek tényleg tudjanak jól prosperálni. Sok gazdasági szereplő úgy gondolja, hogy legalább az attitűdben a gazdaság ellenes környezet a német kormányzat részéről már megváltozott, de ugye nem csak attitűdbeli változások kellenek, hanem konkrét politikai cselekvés, és sajnos Németországban lassú a döntéshozatal, lassan jutunk áról bére, míg elköltődnek tényleg pénzek, míg egy változást implementálnak, míg egy új törvény megszületik, az általában éveken át történő folyamat, és így Németország nem felkészült arra, hogy egy rapidan változó világpolitika helyzetre jól és gyorsan, hathatásosan tudjon reagálni.
A hallgatóknak elmondom, hogy egy nagyon zajos helyen, egy kávézóban vagyunk kénytelenek beszélgetni, hiszen Bauer Bence rendkívül elfoglalt és utazás előtt áll közvetlenül, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy így is elfogadta a felkérést, hiszen másképp nem tudtuk volna elkészíteni ezt az interjút. Mit éreznek a német emberek a gazdasági helyzetből? Azért a németek gazdagok. Ők még nem érzik ezt, vagy most már igen elégedetlenek kezdenek lenni?
Németország egy magas színvonalon van, és egy magas színvonalon panaszkodnak az emberek. Ugye ezt el kell mondanunk, hogy még mindig nagyon jó a helyzete a német embereknek, és Angela Merkel maga úgy fogalmazta egyszer meg, hogy még mindig az individuális élethelyzet nagyon jó, nagyon magas az életminőség, így nagyon sok ember nem igazán látja annak szükségességét, hogy reformokra lenne szükség a gazdaságszerkezetben, a foglalkoztatáspolitikában, a szociális ellátó rendszerekben. Adok erre egy példát, ami egyébként szépen illusztrálja, hogy hogy van ez. Németországban dolgozzák Európa szinte majdnem a legkevesebb munkaórát, 1350 munkaórát dolgoznak. Németországban majdnem a legmagasabb a home office arány, 83 munkanap, és csak ott egy hónapot a németek betegeskednek. Friedrich Merz ezt joggal kritizálta, hisz a német rendszer lehetővé teszi azt, hogy csak telefonon felhívjam az orvost, és egyből kiír engem, táppénzre helyez. Friedrich Merz ezt kritizálta a home office, az, hogy sokan nem akarnak igazán már 40 órába dolgozni, mert elkényelmesedtek. Szerintem erről a magas színvonalról a németeknek engedniük kell, és meg kell érteni azt, hogy ezt a magas jólétet munkával kell elérni. Most az utolsó évek generációja ezt a munkát előállította, de akik már most fiatalon lépnek a munkaerőpiacra, vagy úgy az élet közepén vannak, már nagyon nem látják úgy, hogy nekik miért kéne többet dolgozni. Ők úgy gondolják, hogy eddig is minden szép, minden nagyon jó, amíg évente kétszer el lehet menni nyaralni, 5 évenként ott az új autó ház előtt, addig így minden rendben van, de azért a struktúrás kérdések látszanak. Egy német fiatalnak már gyakorlatilag lehetetlen saját ingatlanhoz jutnia, még ha akár 2 jó kereső is van, nehéz lakáshoz jutnia, magasak az adók, és sokan úgy gondolják, hogy dolgoznak, de valamilyen módon a szociális ellátórendszerek behoznak egy csomó embert az országba, évente 50 milliárd ugye a polgári juttatás, akik nem serkentik őket arra, hogy dolgozzanak, hanem a semmittevést finanszírozza, az még a kevés ember, aki dolgozik.
A migrációt már említette, mik a számuk?
A migráció számai ténylegesen csökkennek, most már nagyjából felére ment vissza az újonnan beérkezők száma, de az a helyzet, hogy minden egyes beérkező már túl sok, és minden egyes az országban illegálisan tartózkodó már túl sok, ebből is van ugye több százezer. Maga a migráció már nem jelentős. Sokkal nagyobb probléma a már beérkezett emberek. Az utolsó 10 évben bejött 6-8-10 millió ember, attól függ, hogy számítjuk ezt.
És bocsánat, de ők már német állampolgárok.
3 év után lehetett német állampolgárságért folyamodni, ezt az új kormánykoalíció 5 évre módosította, ez a CDU-nak egy nagy kampányigérete volt. Sokan már német állampolgárok, de azért sokan még nem, és a meglévő emberek, akik bejöttek, azoknak az integrációja, a munkaerő piacra történő beemelése, a bűnözés csökkentése, a szociális ellátórendszer rendbetétele, az oktatással történő foglalkozásnál jelenik most már meg ez a kérdés, azaz, ha senki nem jön be az országba, minden illegális embert kitoloncolnak, akkor is még vannak problémák a már ott lévőkkel, hisz jogos elvárása a német társadalmak, ezek az emberek váljának részesévé a német társadalmak, ennek semmi gond nincsen, de gyakran ellenkező tendencia figyelhető meg, ők inkább a szociális ellátórendszerekbe jöttek be, munkával nem nagyon töltik az életüket, és integrációs nehézségekkel küzdenek ők és gyerekeik. Ez megjelenik az oktatásnál, hogy a német diákoknak a 35-40%-a már migrációs hátterű. Ez nagyon nehéz egy nagyvárosban, ahol ez az arány még magasabb, egy normális oktatást szavatolni. Nagyon nehéz akár egy tanárnőnek érvényt szerezni agresszív fiatal muzulmán férfiakkal szemben, akik megjelennek az iskolákban, akik már nem is tudnak jól németül, de viszont nagyon erősen egy patriarchális muzulmán dominanciájú társadalomból érkeztek, és folyamatosak ezek az együttélési problémák, azaz én már ott látom igazán, hogy a migráció bejött a társadalomba, és megjelenik mindenféle problémaként, amit a német politikának kezelnie kellene.
Tudják kezelni, vagy egyszerűen csak kommunikációsan lefolytják a problémát, hogy az emberek ne lássák, amit látnak, vagy ne higgyenek a szemüknek?
Éles különbséget látok a két kormánypárt között, míg a CDU-CSU köreiben látják ezt a problémát, és tudják, hogy erről beszélni kell. Úgy a Szociáldemokrata párt komplett tagadásban van, bár a szavazói látják, hogy van itt némi gond, de például Berbel Bász, szociális ellátásokért felelős miniszter, pont a minap tett egy nagyon kérdéses kijelentést, ugyanis kijelentette, hogy senki nem jön ide be a szociális ellátórendszerekben. Ezt már ugye a helyben dolgozók azonnal cáfolták, nagyon sok ékes példát bemutatva. Az a Szociáldemokrata párt még a probléma komplett tagadásában van, a CDU-CSU viszont már felismerte. A németek viszont nem hülyék, minden nap tapasztalják ezeket a problémákat, akár a tekintetben nagyon sokan vannak, akik nem dolgoznak, viszont csomó pénzt kapnak az államtól. Akár a tekintetben az iskolai színvonal folyamatosan csökken, pont emiatt, akár a tekintetben, hogy rossz a közbiztonság, nők nem mernek este kimenni már sötétben az utcára, romlanak a közszolgáltatások, a vonat, az igazgatás, sok minden, az államnak a kapacitásait leköti a migráció, nem tudja jól kezelni, és most már 73% vélekedik úgy, hogy az állam nem képes ellátni a feladatait, ez egy pocsék érték, és ilyen értékkel gyakorlatilag megkérdőrezik a mindennapoknak a léte, és megkérdőreződik az, hogy az állam egyáltalán a helyzet magaslatán áll-e még Németországban.
És akkor megérkeztünk a szociális területhez, a nyugdíjreform, az egészségügy megreformálható, rendbe tehető-e, mit a probléma, előregedő társadalom, de ugye van egy másik, ahogy ön is mondta, alternatív társadalom, amelyik erősödik és fölnövekszik, és a fiatalok erősödnek. Tehát hogyan lehet ezt összehozni?
Döntő szempont volt 2015-ben, amikor megalakult a Willkommens kultúra, Willkommens politika, amit Angela Merkel ugye favorizált, hogy azért a munkáltatói szervezetek erőteljesen abba az irányba terelték a közbeszédet, hogy előregedik a német társadalom, nagyon sok fiatal munkavállalóra lenne szükség. Ezzel alapvetően nincsen gond, csak az a nagy helyzet, hogy akik bejöttek az országba, az nem mindenképpen munkavállalóként akarnak tevékenykedni, ami nem mindenképpen csak az ő hibájuk, hanem az egész rendszernek a hibája is. Olyan bőkezűek a szociális ellátórendszerek, hogy még a legjobb indulatú ember is inkább azt mondja, hogy nem dolgozik, hisz nem éri meg. Erre ékes példa, hogy az egyébként minden országban szorgos, dolgos ukránok Lengyelországban nagy mértékben hozzájártak a lengyel gazdasági csodához, még az ukránok se dolgoznak Németországban, azaz még egyébként a tisztességes, szorgos, dolgos emberekből is kineveli a német rendszer a munkába állás lehetőségét, hisz a bőkezű szociális juttatás semmi tevésre ösztönöz, és akkor emberi attitűd, hogy az ember nem dolgozik.
Na és akkor ezt ígérte meg, hogy megreformálja Friedrich Merz. Mit sikerült elérni ezen a területen? Milyen konkrét lépések voltak?
Itt is csak látszatintézkedésre került sor. Az történt, hogy az ukránok nem jogosultak már a polgári juttatásra, de azok az ukránok, akik 2025 áprilisa után jöttek az országba. Na most kiszámíthatjuk, hogy ez már nem egy túl nagy szám, és egyébként megint azoknál csapódott le, akik egyébként tisztességes emberek és nem rossz szándékkal jöttek. Összességében elmondható, hogy a probléma ott generálódik, hogy nagyon sokan megérkeztek a szociális ellátórendszerekbe, nyugdíj, egészségbiztosítás, akik sose fizettek egy perc járólékot se, viszont ugyanúgy igénybe veszik a szolgáltatást. És a német kancellár erre is felhívta a figyelmet, hogy ez egy problémás helyzet, hogy egészségügyi szolgáltatáshoz majdnem a gyorsabban jutnak hozzá ezek az emberek, mint úgymond az a lakosság, aki ott van, folyamatosan fizet, járulékot, adót fizet, és ezt az emberek tényleg úgy élik meg, hogy elveszik alóluk a talajt. És ez szerintem egy probléma. Azaz okosan kellene cselekedni, és olyan ösztönző rendszereket bevezetni, hogy jobban munkába lehessen állni, például rövidebb időre legyen munkanélküli segély, vagy akár a szociális juttatások. Tehát ahhoz kössék, hogy az emberek valamilyen közhasznú munkát vállalnak, akár közmunkát, de az ilyen elképzelésekre Németországban a jelenlegi kormánykoalíción belül nincsen ugye többség. Hisz, ahogy felvázoltam, a szociáldemokrata párt sok ilyen reform elképzelésnél inkább vissza akar venni. Megvalósítható lennének ezek az reform elképzelések az AfD-vel. De ugye tudjuk, hogy az AfD-vel nem akar kormányozni a CDU-CSU, hisz az AfD politika karanténban van, az úgynevezett tűzfal mögött van, így nagyon nem reális, hogy az AfD döntéshozatali pozícióba kerül, ami hamarabb.
Holott az AfD minden közvéleménykutatásban most már előzi a CDU-CSU-t. Milyen Friedrich Merznek magának a népszerűsége?
Nagyon rossz értékeket produkál a német kormány. Ugye a jelenlegi kormánykoalíció nem érné el már a 40%-ot se. A CDU-CSU pártszövetség a legújabb Forza felmérés szerint 22%-on áll, a szociáldemokraták 12%-on, azaz még a zöldekkel együtt se lenne meg az 50%-uk, egészen tragikus ezek az értékek. Az AfD-ként szárnyal 26-27%-on áll, és egyértelműen ők a legnagyobb német párt most már, és a németek nagyon akarják már azt, hogy az AfD kerüljön kormányzati pozícióba. Összességében elmondható, hogy Friedrich Merznek az összes mérése 15-16%, ennyi a támogatottsága.
Ez alacsonyabb, mint Angela Merkelnek a legrosszabb idejében volt, ugye?
Ez alacsonyabb, hogy bármilyen német kancellárnak az utolsó 77 évben, vagy 80 évben. Gyakorlatilag ilyen rossz értéke 1949 óta senkinek se volt, még Olaf Scholznak se, aki csúfosan megbukott. És 84% úgy gondolja, hogy rosszul végzi a kormány a munkáját. 84%. Most gondoljuk végig, hogy a 84% azért egy masszív társadalmi többség, és így nagyon nehéz kormányozni. Elvesztette egy év után Friedrich Merz az emberek bizalmát, ha valaha az emberek bizalma megvolt neki.
Ugye nálunk is kormányváltás volt először is, hogyan fogadta Németország a német kormány, vagy milyen lesz most az együttműködés, milyen visszhangja volt ennek ott a mi kormányváltásunknak.
Németországban a kormánypárt, ugye a CDU-CSU, az Európa Néppárt alapító tagja, és tudjuk, hogy a Tisza párt is, legalábbis az európai frakció szintjén tagja az Európa Néppártnak. Természetesen ennek örülnek, hisz a párt, egy pártban történő politizálás mindig elősegíti a viszonyokat, azaz ennyi pozitívumot mindenképpen el kell mondanunk, hogy a magyar-német kapcsolatok etéren politikai szinten is javulásnak indulhatnak, hisz a CDU partnerként tekinti a Tisza kormányt, és egy párt szövetségben politizálnak ugye Brüsszelben, ez nagyon sokat számít. Megítélésem szerint a Fidesz viszonyát az rontotta jelentősen meg, hogy 2014-ben már nem támogatta Orbán Viktor Jean-Claude Juncker kinevezését az Európa Bizottság elnökére, és onnan elindult egy lavina, ami helyrehozhatatlan volt, az eltávolodás a néppártól, és ez nagyon nehezé tette a magyar-német kapcsolatokat, és bármennyire más koalíciókat vagy más opciókat próbáltak találni magyar részről, nyilvánvalóan az Európa Néppárt a legfontosabb Európa Pártszövetség, és ez, hogy a németek meg a most kormányzó CDU-CSU ott politizál, ráütötte a pecsétét a magyar-német kapcsolatokra. Így rövidre foglalva a kérdését, a németek ennek örülnek, és úgy gondolják, hogy a kapcsolatok most egy új helyzetre készülnek fel, egy új alapra lehet őket tenni, és enne van némi létjogosultság, hisz, ahogy elmondtam, sokat számít, hogy egy pártban politizálnak.
És akkor ez gazdasági számokra is fordítható lesz majd, vagy az megy magától úgy, ahogy eddig, vagy tényleg hatással lesz rá ez a javuló kapcsolat?
Megítélésem szerint a gazdasági szereplők a politika konjunktúrától nagyjából függetlenül teszik meg a döntéseiket. Természetesen a politikai körülményeknek mindig egy fontos szerepe van, de összességében ez egy külön rendszer. Nem szabad viszont azt elfelejteni, hogy a politika konjunktúrának a összképre, meg a hangulatra mindig egy nagy hatása van. Ha egy olyan hangulat uralkodik Németországban, hogy úgymond Magyarországon ismét egy együttműködő kormány van, egy EU-barát kormány van, úgymond egy demokratikus kormány van, hogy ezt hangoztatják gyakran, akkor sok gazdasági szereplőnél az a gát, hogy Magyarországon befektessen, az a gát, hogy Magyarországra jön, úgymond egy olyan kormánynál, aki nem olyan együttműködő, természetesen ez a gát, ez már nincsen, és e tekintetben akár fellendülésnek indulhatnak akár a magyar-német gazdasági kapcsolatok. Szükségünk van erre, hisz a magyar gazdaság nagyon ki van téve a német gazdaságnak, és így akár ez egy pozitív tartományt is öthet.
Utolsó témakör, Ukrajna és az iráni háború. Friedrich Merz azt is mondta, hogy a fellendülő gazdasági eredményeket, amiket majd ő fog produkálni, azt nagyrészt Ukrajna támogatására fogja költeni. Mennyire támogatja most Németország Ukrajnát? Amerika visszahúzódott ugye ettől, és azután majd az iráni háborúról is kérdezem.
Természetesen támogatják Ukrajnát. Fontos alaptétel Friedrich Merz politizálásának, hogy Ukrajnát támogatni kell minden áron. Ez viszont nem zárja magába azt, hogy feltételek nélkül a gyorsított eljárás mellett szállnának síkra, ami ugye azt jelenteni, hogy EU-tagságot kapna Ukrajna a feltételrendszerek teljesítése nélkül. Friedrich Merz kijelentette, hogy se a 2027-es, se a 2028-as céldátum nem reális az ukrán csatlakozást illetően, és megítélésem szerint a német kancellár e tekintetben azért reálisan látja a helyzetet, de ugye a német közvélemény, meg a német politikai elit úgy tartja, hogy Ukrajna támogatása anyagilag, katonailag minden feltétel mellett fel kell, hogy álljon.
Tehát függetlenül a gazdasági helyzettől, és hogy ez mennyibe kerül, a németek támogatják.
Hát ez majd egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, hogy igazán meddig elég a pénz. Szóval a német államnak át kell nézni a kiadásait, a szociális ellátórendszerre történő kiadásait, az ukrán menekültekre történő kiadásait, a hadakozás költséget, infrastruktúra, Ukrajna segítsége. Összességében azért kijelenthetjük, hogy minden azért nem megy. És Németország sokáig úgy gondolta, hogy nagyon gazdag, mindent meg tud oldani, de talán időnként prioritásokat is kell helyezni, hisz nem biztos, hogy mindent finanszírozni tudnak.
Az iráni háború kapcsán Németország először Franciaországgal együtt kategorikusan ellenezte az európai részvételt. Sok ország összefeszült Donald Trump-al, a spanyolok explicit módon, Emmanuel Macron inkább megúszásra próbál játszani és lavírozik. Viszont a németek egyrészt fegyverkeznek, a fegyverzeti kiadásaikat is növelni kívánják. Most a Közel-Keletben, meg külföldi beavatkozások területén hogyan gondolkodik Merz és a kormánya?
Friedrich Merz kiadta a lózongot, ez a háború nem a mi háborunk. Azaz míg az ukrán-orosz háborút teljes mértékben saját háborúként fogják fel, és úgy gondolják, hogy Európa, vagy akár a nyugati civilizáció van háborúval Oroszországgal szemben, ezt a viszonyrendszert nem alkalmazzák erre a konfliktusra, ami nagyon beszédes, hisz először is nagyon sok muzulmán él már Németországban, Nyugat-Európában, azaz az egyértelmű pro-izraeli állásfoglalás nagyon veszélyes lehet az ötteni közvéleményre. Másodjára beláthatatlan következménye van ennek a konfliktusnak, nem tudjuk igazán, milyen irányba megy. A harmadik az az, hogy nagyon nehéz Donald Trump viszonyrendszerében úgymond valami pozitívat kiszűrni a németeknek, mindig nagyon nehéz itt lépkedni, ugye Merznek sikerült az első egy évében úgymond nem tönkretenni a Trump-al történő viszont, ez viszont az utolsó hetekben megkérdőjeleződött, hisz Donald Trump bejelentette hivatalosan, hogy 5000 amerikai katonát visszavonnak Németországból, és olyan kritikával illette Friedrich Merzet, ami hát kicsit kemény Donald Trump stílusában, de igaz, hisz úgy mondta az amerikai elnök, hogy a németek mielőtt nagyon beleavatkoznának ezekben a dolgokban, inkább hozzák rendbe a saját gazdaságukat, és próbáljanak rendet tenni Ukrajnában. De azért a bilaterális viszony elmérgetsedése az egyik félnek se az érdeke, és bízom benne, hogy ezt akár lehet még reparálni, mert egy rossz amerikai-német viszony hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár, akár egész Európára nézve is.
Kedves hallgatóink, egy éve kancellár Friedrich Merz Németországban. Erről beszélgettünk a mai külpolitikai félórában Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.